Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Te rád tekint a mi szívünk, és mindenki vágyakozva néz Te rád, Uram, és Te idejébe adsz nekik eledelt. Uram, kérünk, hogy áld meg bennünket most ezen az Isten tiszteleten is, adj nekünk fellülről való kenyeret, a Te drága ígédet, szent lelked által, hogy valóban életté lehessen számunkra, tápláló eredellé lehessen, Uram, a Te ígéd a mi számunkra. Tudjuk, Uram, hogy Te az életnek beszédét adtad elénk, és csodálatos ez szembe a halállal. Amikor most, Uram, a nemzeti gyászunkban és a pusztulásra, ítéletre, a halálra kell emlékeznünk, egyetlen reménység vele szembe a Te kegyelmes életet adó hatalmas erőd, igéd. Így gondolunk elhunyt szeretteinkre, akiket az elmúlt hetekben kísértünk utolsó útjukra. Uram, attól, hogy ne úgy legyünk, mint a pogányok, mint akiknek nincs reménységük, hanem attól, hogy a Te életet adó reménységet töltse be a mi fájó szíveinket. Látod, Uram, a gyász fájdalmas akkor is, de Te tudod vigasztalni, megenyhíteni a Tieid szívét, begyógyítani a fájó sebeket. Így kérünk Téged, gyászoló testvéreinkért, a vigasztalás igéért. Áld meg, Uram, mindnyájunkat, azokat a kicsinyeket is, akiket most eléd vittünk a keresztség szentségében. Tudjuk, Uram, Te elfogadod őket, attól, hogy egykor ők is kimondhassák az igent. És nekünk pedig add meg, Uram, azt a lélek szerinti indulatot, hogy amikor Te igéd megszólít bennünket, tudjuk mondani, igen, Uram, legyen a Te akaratod szerint. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt a szent igét, amelyet erre az alkalomra Isten elénk adott. Az ige megírva található a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, az első verstől a 7. versig a következőképpen. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanú bizonyságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta. Úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain. És ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Hit által ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Uram, a Te ígéd lélek és élet. Áld meg, hogy számunkra is azzá legyen. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ez a zsidókhoz írt levél 11. fejezete talán az életünk, ami keresztény életünk legfontosabb kérdését hozza elő, a hit kérdését. Nagy bizonytalanság és sok zavar van a hit értelmezése körül. A világ nagyon sokszor félreérti, különösen a keresztény hitet, és úgy gondolja, hogy a hit az valami olyan dolog, ami ott kezdődik, ahol az értelem véget ér. Hát szó sincs róla. A keresztény hit egyáltalán nem ilyen. A misztikus pogány hit az ilyen. Ahogy egy hindu guru, aki egy márvány csarnokba tartja az előadásait, kiíratta a csarnok bejáratára, kérem a cipőket és az értelmet a kapun kívül hagyni. A misztikus élményeket kereső pogányember, legyen az éppen akár megkeresztelt keresztény is, de ha valami mágikus erők útján akarja áttörni a láthatatlan világ falát, akkor nem Istenhez jut. Ezeken az utakon, módokon soha nem az Isten ismeretre jut az ember. Soha nem Istenhez érkezik meg, hanem valami idegen szellemi világba csöppen. Tulajdonképpen a hit, a keresztény hit értelmes hit. Egy logikus hit. A hitnek természetesen tárgya kell, hogy legyen. Valamibe vagy valakiben hiszek. Persze a hit nélkül a hétköznapi életünket se élhetjük meg, mert a hit, és ma erről szeretnék különösen is beszélni, hogy a hit alapvetően bizalmi kérdés. A hit egy bizalmi mozzanatot hordoz. Hit nélkül és bizalom nélkül az emberi mindennapi élet sem élhető. Ha nincs egymás iránt bizalom, akkor vége tulajdonképpen az együttműködésnek, az együttélésnek, ha egy családba a férj és feleség között, gyermekek és szülők között megszakad a bizalmi viszony, akkor felbomlik a közösség. Ha Isten és az ember között megszakad a bizalmi viszony, megszakad Isten és az ember kapcsolata. Ez történt a paradicsomban. Tulajdonképpen a hit alapvetően egy olyan kapcsolódási pont, egy olyan bizalmi lelki állapot, lelki magatartás, amellyel Isten felé fordul az ember. És minden más ezen kívül nem kapcsolhat össze Istennel. Ő követeli ezt a bizalmat, követeli a hitet. Tessenek meggondolni, hogy milyen óriási problémákat vet fel az ember életében, a vallásos ember életében is az, ha Isten iránt bizalmatlanság van a szívében. Nem tud egész szívével odafordulni Isten felé, és megkérdőjelezi a szavát, az ő szeretetét, az ő kegyelmét, teljes lelki válságba kerül a keresztény ember is. Jézus a hitetlenséget, tehát a hit nélküli állapotot nevezi bűnnek. Nem akármilyen hitről van szó, mert ma nagy divat, mondhatnám talán, hogy a hit, mint fogalom, a reneszánszát éli. Sok mágikus, okkult ember úgy gondolja, hogy mindegy, hogy miben hiszel, csak legyen hited. Tegnap még Csurgón evangelizáltam, és ott egy fizika tanárnő azt mondta nekem az igehirdetés után, nagyon köszöni azt a mondatot, mikor azt mondtam, hogy a hit az egy vektormennyiség. Nem csak nagysága, hanem iránya is van. Tehát most gondolj bele, mi az, hogy hiszek? Hát mibe hiszel? Önmagadba? Valami mágikus képességekben és erőkben? Nagy lehetőségekben? A nagy tudatalatti erőkben? Alapjában véve miben hiszek? Mi az, ami mozgatja az én életemet, mert végül is a hitem arra irányul? Hát a legtöbb ember életének hite és iránya anyagi jellegű. A pénzben hisz. Abban hisz, hogy a pénzzel mindent meg lehet oldani. A pénz válik az istenévé. A másik ember a hatalomba hisz. Az emberi hatalomba, az emberi képességekbe, az emberi tudásba. Igen, ám csak, hogy ezek folyamatosan csődöt mondanak. A mindennapi életünkben. Akár a tudományban, akár, mert a tudomány is nem tud a végső kérdésekre választ adni. Tehát csődbe jut a tudomány. Karl Popper, ez a tudomány szakértő, tudomány elméleti kutató azt mondta, nem adatott meg nekünk a biztos tudás. Ami tudásunk hipotézisek hálója és találgatások szövevénye. Tehát nem adatott meg nekünk a biztos tudás, éppen a végső kérdésekre. Fölveti itt az ige, hogy hit által értjük meg, hogy a világokat Isten teremtette. Hát hogy, nem a tudomány által? Hát a tudomány vergődik vele. Aztán vitatkozunk is, vitatkoznak is vele, ezt végül nem jutunk sehova, mert nem tudjuk honnan jöttünk, hova megyünk, és aki így van, az sötétségben van. Tessék csak meghallgatni, milyen óriási probléma ez. Paul Davis a Megbundázott Világegyetem című könyvében vívódik azzal a kérdéssel, hogy tulajdonképpen ennek a világnak sokszor úgy tűnik, hogy van célja. A csillagászatban és a kozmológiában írja, akkor bunkan fel legmeghökkentőbben a tervezettség, amikor a fizika törvényeiről és a világegyetem általános szervezettségéről van szó, különösen a finom hangoltságot és az életbarátságot illeti. Aztán felveti, hogy a fizikában, a csillagászatban nem alkalmazható a darvinizmus. Nyilvánvaló, hogy a darvinizmus nem alkalmas keret a tervezés megjelenésének leírására a kozmológiában. Ám de, mi van a biológiával? Arról is tárgyal, és azt gondolja, hogy a biológiában is komoly problémák adódnak. Hiszen úgy tűnik, hogy ott is a tervezettség, a cél és az ok, a teleológia jelen van, ám azt mondja, és most idézem, amikor azonban áttérünk a biológiára, nehéz letagadni a teleológia, tehát az ok és az okozat jelenlétét a viselkedésben, és természetesen elsősorban az emberi viselkedésben. Ám Darwin a biológiai evolúcióból végérvényesen száműzte a teleológiát. Tehát azt mondja, hogy nincs cél. És aztán el is mondja Darwin. Darwin szerint az evolúció nem tart sem erre, nincs iránya, nincs előzetes tervezés. Tehát hit által értjük meg, hogy van az életünknek értelme és célja. Hit nélkül pedig azt mondjuk, hogy az evolúció, ha én az evolúció terméke vagyok, ha én természeti törvény végterméke vagyok, vagy egy átmeneti terméke, akkor az én életemnek nincs értelme, célja, oka, de hát akkor oda jutunk, ahol most tartunk. Hogy a hitetlen ember, a hit nélküli ember nem látja életének értelmét. Akkor mi marad? Mert hogy élet van, az tény. Itt az én életem, mit kezdjek vele? Óriási probléma, testvérek. Tessék belegondolni, milyen óriási probléma. Mit kezdesz az életeddel? Mi az életed értelme? Ez a 60-70 év, és aztán a halállal mindennek vége? Akkor ennek az életnek nincs értelme. Akkor ez az élet nem élet, mert amelyik a halálba végződik, az nem élet. Amelyik életfolyamatnak, biológiai életnek a végállomása a halál, akkor az nem élet, hanem halál. Ez ilyen logikus. És ezért, mivel az ember logikus lény, ezért a mai ember hova jutott? A hedonizmusba. Ugye az élet értelmévé az élvezetet tette. Együnk, úgyjunk, mert holnap úgyis meghalunk. És nincs távlat, és nincs cél, és ezért bomlanak fel a házasságok, ezért megyünk tönkre, és tessék elhinni belül, a lelked mélyén, tönkre mész Isten nélkül. Mert mi úgy teremtettünk, az ő számára teremtettünk. Uram, te a magad számára teremtettél minket, és meg nem nyugszik a mi lelkünk, amíg te benned meg nem nyugszik, mondja Augustinus. Igen, Isten magának teremtett minket, és ha teremtmény vagy, ha egy személyes lény vagy, ha Isten egy személyes lény az oka mindennek, és a láthatók a láthatatlanokból álltak elő, ahogy itt mondja az ige, akkor mindennek van értelme. Akkor minden napodnak. A kicsi nyíbolyának is van értelme. A zsendülő tavasznak. És amikor az ember Isten hitre jut, amikor kivirágzik az életében a hit virága, akkor ez az egész világ egyetem. Csodálatos harmóniává. A rendezetlenség kozmosszá válik, mert Isten a nagy rendező, az ő kezében van a te életed, és van célja. ő maga a cél. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Persze az ember úgy gondolkodik, hogy végül is azt hiszek, amit akarok, abban hiszek, amibe akarok, úgy élem az életemet, ahogy akarom. A modern ember ebben a mély meggyőződésben van, hogy a maga ura, felnőtt, ne gyámkodjon felette se Isten, se egyház, senki ne gyámkodjon az élete felett, mert ő tudja, hogy kell élni, ő tudja, ismeri az élet célját és értelmét. Tudjuk, és aztán végül hova jutunk? Végül oda jutunk, hogy elveszítjük a békességünket, az örömünket, az életünk értelmét és célját. Úgy gondoljuk, hogy jogunk van úgy hinni, úgy gondolkodni, ahogy akarunk. Nem így van. Isten, mivel magának teremtett minket, mivel ő személyes lény, és itt megint nagyon fontos kérdéshez érünk. Tudnék, ha nem egy személyes, Isten teremtette ezt a világot, ha nem az övé vagyok, tehát ha nem, nincs egy személyes Isten, akkor nem beszélhetünk erkölcsről se. Illetve beszélhetünk egymás között bizonyos relatív erkölcsökről, ami mindig változik, ami kívánságaink, vágyaink, társadalmi berendezkedésünk szerint. És nincsenek abszolútumok, nincsenek sarokkövek, amihez igazítsd az életedet, nincs amire építkezz. Mert ha te az elektronok, az energia és a természet terméke vagy, de hogy lettél egyáltalán személyes? Óriási kérdés. Hogy lett a személy? Hogy lett az ember egy személyes, csodálatos lényé? Hát csak akkor és úgy, ha van egy személyes Isten. És ezt csak hitáltal érthetjük meg. Igen, csak hitáltal érthetjük meg, hogy a világokat Isten teremtette, és hogy a láthatók a láthatatlanokból álltak elő. Ha valaki olvasta John Barrow kozmológusnak az Élet keletkezése című könyvét, abban írja, mit mondhatunk. Ő még az ősrobbanást elemezgeti, abba hisz, ki miben hisz. Igen, ez lehet, hogy akár tudományos is lehet. Azt mondja, a semmiből nem lesz semmi. Akkor mi robbant? Mit mondhatunk? És akkor azt mondja, nem mondhatunk más, mint hogy ott áll Isten a maga láthatatlan világával. Mondja John Barrow. Tehát egy kozmológus eljut oda. Aztán Jézus felveti a bűnkérdést. Azt mondja, elküldi a pártfogót, a Szent Lelket, aki meggyőzi a világot bűn tekintetében. És azt mondja, az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Nem azt mondja, hogy nem hisznek úgy általában Istenben, nem azt mondja, hogy nem hisznek úgy általában az emberek a Teremtőbe, hanem azt mondja, hogy nem hisznek bennem a testélet igében, az Isten fiába. Ez a bűn, a nagybetűs bűn. Az első parancsolat durva megszegése. És ezt nem lehet kikerülni. Nagyon sokszor beszélgettem emberekkel, mint lelkész, sokszor idős emberekkel is, és nagyon érdekes volt, hogy anélkül, hogy én szóltam volna valaha is arról, hogy kedves Mariska néni, akivel beszélgetek, te egy bűnös ember vagy, soha ilyeneket nem szoktam mondani. Még csak célozgatni se. És megjelenik a lelkész, és elkezdi magyarázni, hogy ő nem bűnös ember. Ő nem csalta meg a férjét, ő nem lop, nem hazudik, és felsorolja ezeket a bűnöket. És akkor én csendesen azért meg szoktam kérdezni, és tetszik hinni Istenbe? Ó, igen, szokták mondani. És tetszik hinni az Úr Jézus Krisztusba? Hát, és akkor kiderül, hogy az Úr Jézus Krisztusban nem hisz. Mint hogy egy drága rokonom azt mondta nekem, aki 80-valahány éves volt, református papné, és azt mondta, tudod fiam, hogy én hiszek Istenbe, és milyen vallásos vagyok? Tudom. Azt mondta nekem, de fiam, én nem tudok mit kezdeni az Úr Jézussal. Ez a bűn, testvérek. Nem tudunk mit kezdeni az Úr Jézussal. Miért? Miért nem tudunk vele mit kezdeni? Amikor ott járt a földön, ki tudott vele valamit kezdeni? A bűnösök. Akik tudták, hogy bűnösök. A többi nem tudott vele mit kezdeni. A többi megfeszítette, kirekesztette, kitaszította. Szembefordult vele, és megölték, leszámoltak vele. Ma nem fizikai értelemben számolnak le az Úr Jézussal, hanem lelki értelemben számolunk le vele. Kitagadjuk, letagadjuk, leszedetjük a kereszteket, és így tovább. Nincs rá szükség. Tényleg nincs rá szükség. Hát ez a bűn. Nem hisznek bennem. Hát bizony, és ezt sokszor, testvérek, magamnak is felteszem a kérdést. Ennyi 50 év hívő élet után felteszem sokszor magamnak a kérdést, bár mindig rájövök, nem én teszem ám fel ezt a kérdést, hanem a Szentlélek Isten von maga elé és teszi fel a kérdést. Igazán? Teljesen? Gyermeki bizalommal hiszel te én bennem? És választ kell ráadni. Ahogy Mártának felteszi az Úr Jézus Krisztus a kérdést, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él, és így tovább, és megkérdezi, hiszed-e ezt? Kitől kérdezi? A Krisztus hívő Mártától. Értitek, tehát nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy a hited kire irányul? Kire alapított, kire támaszkodik a hit. A hitnek van egy, az eredeti görög szövegben olyan jelentése, hogy ráterhelhetem a terhet valamire, valakire. És itt nagyon fontos megérteni, csak Jézusra terhelhetjük a hitünket. Miért csak Jézus Krisztusra? Miért csak ő rá irányulhat a hitünk? Hát mert ő mutatta be, értem és értett testvérem az engesztelő áldozatot az atyánál. Engesztelő áldozatot persze akkor kell bemutatni, amikor valaki nagyon haragszik. Mi mindnyájan Isten haragja alatt vagyunk. Ez is a hit kérdés. Elhiszem, vagy nem? Nagyon butácska irányzatok ütötték fel a fejüket az elmúlt évtizedekbe, bár ez nem mintha nem lett volna mindig a kereszténység velejárója, hogy nem keresünk Istennél mást, mint evilági javakat. Így is mondhatnám, milyen Istened van? Mert végül is hinni csak abban az Istenben lehet, akit ismerek. Milyen Istened van? Szerencse Istened? Aki megóv a balesettől, aki megajándékoz pénzzel, gazdagsággal, aki megóv a betegségtől, vagy pedig valami sokkal nagyobb. Emlékszem, egy idős nénő az egyik öreg otthonba, akkor meglátogattam, azt mondta nekem, hogy ó, csak a jó Isten kell adna neki még egy kis egészséget, meg egy pár évet. És akkor én szeretettel mondtam neki, hogy igen, az Isten kell ilyeneket tud adni, egy kis egészséget, meg egy pár évet. De az a hatalmas Isten, a világteremtő Úr örök életet ad neked. Figyeljetek meg az Úr Jézust, olyan világos, mint a nap. Azt mondja, keressétek először az Isten országát, a többi ráadásul megadatik nektek. De ki hisz ma, hogy egy gyászolókról beszéltünk? Ki hisz ma abban, hogy fel fognak támadni a halottak? Én most nem akarom, hogy tessenek feltenni a kezüket, csak úgy a szívükbe. Gondoljunk el, hogy két templomot építenénk. Az egyik templomra kiírnánk siker, gazdagság, egészség, szerencse. Másik templomra kiírnánk bűnbocsánat, kegyelem, üdvösség. Mit tetszene gondolni, melyik templom lenne dugik? Attól félek, hogy az első. Pedig, és visszatérek megint arra a gondolatra, hogy félő, hogy elvisznek bennünket ezekbe a templomokba. Valami olyan ám ez, mint a fáraó korabeli kincskereső, aki meg akarja szerezni, zsákmányt akar szerezni a fáraó kincséből, és behatol a labirintusba. Testvérek, ebben a labirintusban nagyon sok ajtó van, de többet soha nem talál fel a fényre. Aki bemegy ezekbe a vallási labirintusokba, a nyerészkedés vallási labirintusaiba, félő, hogy soha nem talál ki onnan. Nagyon-nagyon szeretném, ha megértenék a testvérek, hogy mire gondolok. És itt nem csak azok a gyülekezetek vannak veszélybe, akik tudatosan ezt csinálják. Annyira megdöbbentő volt, nemrég olvastam, hogy Paul Yonggi Cho, ez a koreai karizmatikus vezér, azt mondta, hát nem megmondtam, hogy az én vallási üzleti vállalkozásom sikeres. Hát teljesen megdöbbentem, összefacsarodott a szívem. De ki mondta? Üzleti vállalkozás. Ha valaki olvasta a Negyedik Dimenzió című könyvét, az félelmetes az a könyv. Sodró, magával ragadó, elhiteti, hogy a te hited, ha vizualizálod, amit akarsz, legyen az egy Rolls-Royce, vagy akármi, ha te azt igazán vizualizálod, elképzeled, kotlatsz rajta, bemész vele az ima barlangodba, és 1772-szer elmondod, nem én találtam ki a számot, akkor meg fogod kapni. Na ez a félelmetes, ez a más evangélium, ez a más evangélium, ez a más Jézus, ez a más lélek, és ne hagyjuk a mi gyülekezeteinkbe sem, de a te szívedbe sem. Tudjátok, milyen álmok az emberi szív? Ó, hányszor kapom magamat ezen rajta. Nem vagyok én ettől mentes. Csak az Úr tud minket józan hitre segíteni. Az ő benne való világos, tiszta hitre. De hát mire alapozhatom én a hitemet? Hát nem látom az én Uramat. Nem látom az én Istenemet. Aztán a tamási indulatok ott vannak a szívemben. Nem hiszem el, ha nem látom. És akkor jönnek ezek a mágusok, persze, hogy láthatod, majd mi megmutatjuk neked. Nem, az Úr Jézus azt mondta a zsidóknak, közületek, az Atya arcát senki nem látta, az ő hangját senki nem hallotta, és azért jött Jézus, hogy megismerhesd az Isten fiát, és hogy rajta keresztül valóban igaz Isten ismeretre juss, reális, igazi, komoly, értelmes Isten ismeretre. A keresztény hit értelem, és a keresztény hit logikus hit, annak az egy örök Istennek az ismeretén nyugszik és a kijelentett igéjén, mert az Úr Jézus az, aki elhozta nekünk az Isten ismeretét. A proféták az Úr lelke által már sok mindent elmondtak az Istenről, mert Isten beszélő Isten. Ő van és nem hallgat, mondja Francis Schaeffer. Ő van és nem hallgat, ő beszélő Isten, csodálatos Istenünk van, aki az ige által, az ő szavával szólítja meg az értelmes embert, aki beszélő ember. Csodálatos képesség a beszéd, és az Isten megszólít téged, és beszél veled. Én átélem ezt naponként, amikor imádkozom, amikor ő válaszol nekem a szívembe, és eszembe juttatja, amit ő mondott néktek. Mert hogy működik ez? Testvérek, úgy működik, ha valaki ismeri az Isten igéjét, a Szentlélek használni fogja, akár ha olvasod, vagy akár ha most hallgatod, vagy akár eszedbe juttatja az életfordulataidnál, amikor elmélkedsz az ő igéjén és gondolatain, akkor szól hozzád, és világosan beszél, és tudja a hívő ember, hogy ő van. Csodálatosan Istenünk. De mit mond? Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, meg sem láthatjátok az Isten országát, mondta a nagy tanítványoknak. Úgy megértettem én ezt. Olyan drága dolog, hogy nem lehet Istent, ami emberi tudásunk górcsője alá vonni. Mit tudhatok róla? Semmit, csak amit elmond magáról. Hol beszél ő? Az igében. Ami hitünk azért logikus, azért reális, mert az igét jelenti ki. egész világosan az igébe kijelenti magát, beszél magáról. Jézus Krisztus az Isten képe, ahogy éppen a zsidó levél első fejezetében olvashatjuk, hogy milyen csodálatosan beszél a zsidó levél arról az Úr Jézusról. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz a proféták által ezekben a végső időkben, a fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Aki által a világot teremtette. Jézus Krisztus által. Igen. Ő Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. És testé lett, testvérek, közöttünk lakott, mondja János. Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és az igazsággal. Ha megismered az Úr Jézust, akkor bizalom támad a szívedbe. És különben is, hogy juthat hitre az ember? Mert ha bizalom kérdése, hát akkor meg kell ismernem azt az Istent, ezt Jézus által ismerhetem meg, és ha megismertem az Úr Jézust, akkor biztos, hogy bizalom ébred a szívembe. Sőt, ő teremt hitet bennem. Én nem tudom azt magamból kicsiholni. Az ember hitetlen. Alapvetően hitetlenek vagyunk, testvérek. Képtelenek. Mindenben tudunk hinni. Egyedül az igaz Istennek nem. Az ember bibliakritikus, vele születettem bibliakritikus. Semmit nem hisz el, ami a Bibliában van. Napóleon azt mondta, az emberek mindent készségesen elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. Az ember alapvetően bibliakritikus. Miért? Mert ezt örökölte, ezt kapta, azzal a sötét hatalommal való találkozásában mit mondott neki az ördög? Ő volt az első bibliakritikus, csak ugyanazt mondta az Isten. Ez az idegen lélek munkál bennünk, ez az idegen lázadó gondolat van az én szívemben is. Tudjátok, az én szívemben is. Én is csak akkor vagyok hívő, amikor gyermeki bizalommal odahajtom a fejemet az én Uram Jézus Krisztus kezébe. Akkor úgy vagyok én is, mint Tamás. Én Uram, én Istenem. Teljes bizalom árad a szívemből, mindezek a kis drága gyermekek, akiket most keresztelt lelkész testvérem. Csak látni kellett az a csodálatos bizalom, ami a kicsi gyermekekben van a szüleik iránt. Azt mondta az Úr Jézus, ha ilyenek nem lesztek, nem az én vallásos jó cselekedeteim csiholják ki az én hitemet, nem is a sok imádkozásom, nem is a sok bibliaolvasásom, semmi, amit én tudok tenni, hanem mikor az ő jelenlétébe von engem, és hagyom, akkor ébred hit a szívembe. Tessék figyelni a történeteket. A kapernaumi századosról, akiről azt mondja, egy pogány százados, gondoljatok bele, nem egy kiválasztott ember, nem a kiválasztott néphez tartozik. És Jézus mit mond? Izraelben nem találtam ilyen hitet. Miért? Mert egyszer oda ment Jézushoz. Elkezdett beszélgetni vele, kért tőle valamit, és az ő isteni lénye átsugározhatott rajta. Mert nyitott volt rá, mert teljesen kinyitotta a szívét Jézus iránt. De hát hogy kell ezt csinálni? Hát add fel a kételyeidet. Hát próbáld meg, add fel a kételyeidet. Egyszer próbáld ki Jézust. Ahogy szokták mondani, próbáld ki ezt a gyógyszert, próbáld ki ezt a csodaszert, mert ez majd működik. Hát ennél nagyobb csodaszer nincs az életbe, és soha nem ébredhet igazi bizalom és hit a szívünkben, és ezt látjuk Ábel életében, aki nem akarta kifizetni az Istent. Az a baj, hogy mi úgy gondoljuk, vagyok én olyan jó vallásos ember, hogy még az Istennek is tetszik. Egy idős hölgy mondta, meglátogattam, beteg volt, tiszteletes úr, ezt érdemeltem én az Istentől? Nem gondoljátok, mit mondtam neki. Azt mondtam, nem testvér, örök kárhozatot maga is, meg én is. Mi ezt érdemeljük, ez az én érdemem. De a kegyelem az csodálatos. Éppen amit érdemelnék, azt ő szenvedte el a Golgotán. Ő engesztelte ki Istent, aki rám haragudott. Most is haragszik rám néha, amikor vétkezek. Jó nyakon is vág, és akkor megcsókolom a kezét. Ábel vitte az áldozatot, mert tudta, hogy a bűn halálos. De azt mondja az ige, a Krisztus vére jobbat beszél, mint az Ábel vére. Az Ábel véréről azt olvassuk, hogy ítéletért kiáltott az Istenhez. A kiontott testvérvér ítéletért kiáltott az Istenhez. A szent fiú vére kegyelemért kiált az Istenhez. Na, ezt tudod-e hinni? És aztán akkor elragadtatsz az üdvösségbe, ahogy Énok elragadtatott. Akkor tiéd az üdvösség, ott van a szívedben az üdv bizonyosság, elvehetetlenül, mert tudod, hogy nem rajtad múlik, hanem elvégeztetett a Golgotán a te üdvösséget. Csak el kell hinned. Nem kell kételkedned gyermeki módon, mert annak az Istennek, most testőrök, azért egyszer logikusan gondoljunk bele, annak az Istennek, aki képes volt értünk meghalni, talán csak lehetne hinni, nem? És nincs borzasztóbb dolog, mint ettől az Istentől megvonom a bizalmamat és szeretetemet. És magamat imádom, a pénzt imádom, meg ki tudja, még kit imádok, csak éppen nem őt. És ha nincs hited, testvér, ne essék kétségbe, egyáltalán ne essék kétségbe. Menj oda Jézus Krisztushoz, józanul, szomorú szívvel ugyan, bevallva a bűnödet. Úr Jézus Krisztus, nem tudok benned hinni. Majd meglátod, ha ezt őszintén teszed, őszinte bűntudattal, bűnbánattal, megkönnyörül rajtad, ahogy rajtam is. És ebből a kegyelemből minden nap lehet élni. Olyan drága mi Istenünk. Komolyan. Meggyógyítja aztán minden betegségedet. Bekötözi a sebeidet. Ráadásul. De ha nem tenné is, ez az igazi hit. Ha nem tenné is, én tudom, hogy örök életem van ő benne. És csüng az én uramon az én szívem. Azzal befejezem. Az édesapám komoly hívő ember volt, de nagyon sokat szenvedett. Rettenetes. Mondhatnám, emberileg rettenetes élete volt. De én őt mindig csak mosolyogva láttam. Csak akkor volt szomorú, amikor valami gonoszság miatt szomorkodott. A halála előtt nagyon súlyos beteg volt, és a halála előtt 3 hónappal azt mondta nekem, fiam, olyan örömöt ad nekem a Szentlélek, alig tudom elhordani. És valóban ragyogott. Miért? Semmi értelme már nem volt az életének, minden nap meghalhatott volna emberileg. És nem magával foglalkozott, velünk. És teljes öröme volt, túlcsorduló öröme. Higgyétek el, hogy ez így igaz, de csak Krisztusba való hit tart meg. Eredj el, a te hited megtartott téged. Hát így legyen. Imádkozzunk. Urunk, áldunk téged a te igédért. Áldunk azért, hogy beszélő Isten vagy. Áldunk azért, hogy reád építhetünk, te soha nem csalsz meg minket. Te mindig igaz vagy, szent és szerető szívű Isten, aki Jézus Krisztusban egész közel jöttél hozzám, és hadd legyen hálás a mi szívünk, és hadd higgyünk benned, Uram, igazán, teljesen. Te tudod ezt megtenni, könyörülj rajtunk, mindnyájunkon, akik itt vagyunk, könyörülj szeretteinken, és áldj meg bennünket, Uram, úgy is, mint gyülekezetet, úgyis, mint egyházat, úgyis, mint nemzetet. Látod, mennyi sebből vérzünk otthon a családba. Mennyi sebből vérzünk, Uram, sokszor a gyülekezetben is, a nemzet életében is, látod a mi nyomorúságainkat. Kérünk, irgalmazz nékünk, Úr Jézus Krisztus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Most pedig testvérek, befejező énekünket, a 231. dicséret elsőtől a negyedik versét, Uram, a te ígéd nekem című éneket énekeljük.